Kedves gyülekezet, talán meglepődtetek, hogy nem figyeltem meg a beosztást, mert úrvacsorai éneket énekeltünk az elején, és majd mondom, hogy végén is ezt fogjuk tenni, de nem úrvacsora lesz. Ha jól emlékszem, utoljára, amikor itt voltam, akkor Jézus főpapi imájáról beszéltem. Abból próbáltam kiemelni néhány gondolatot. És ezt a János evangéliumában folytatnám a történet leírását, amikor tanítványaival együtt már a búcsú beszédei alatt, és aztán a főpap imádság már valamikor talán abban a bizonyos Gecsemáné kertben hangzott el. És olvasnám tovább János evangéliumában azt a történetet, hogy Jézusnak milyen hatalmas ima küzdelme volt ebben a kertben, de nem találok semmit. Bizonyára ti is észrevettétek már, hogy a három szinoptikus evangélium emlékezik meg erről a hatalmas imaküzdelemről, de a János evangéliuma nem. Ott már csak az elfogás jeleneteit láthatjuk. De hogyha nem onnan, akkor máshonnan kell olvasnunk. Azért egy kicsit próbáljuk magunkat beleélni. Jézus az utolsó vacsora termében már elkezdi tanítani a tanítványait, mert tudja, hogy rendkívüli próba elé kell, hogy nézzenek. Olyan megpróbáltatás elé, amire hiába beszélt nekik már előre, hogy ő neki majd meg kell halni, meg fogják alázni, sőt meggyilkolják ártatlanul, de aztán majd föltámad és felmegy a mennybe, ők ebből alig-alig értettek valamit. És ugyanakkor tudta, hogy ezután, az idő után már tovább nem foglalkozhat velük. A János 13. fejezetétől a 17. végéig elolvassuk azokat a gondolatokat, aminek gondolom, hogy csak a lényegét jegyezte le János apostol. Lehet, hogy ennél még több beszéd elhangzott, de annyi fontos információ, annyi bátorítás, annyi útmutatás olvasható ezekből az igékből, hogy itt Jézus többet már nem tehetett. Aztán furcsa volt nekik az is, amikor Jézus elmondja ezt a főpapi imát, mert egyszerűen tapasztalták azt a teljes bizalmat az atyában, azt az erőt, ami ekkor jellemezte Jézust, és azt a jó értelemben vett biztonságot, hogy már el is felejtették, hogy mit mondott ott a vacsora környékén. És utána jött a következő meglepetés, hogy egyszer csak azt látták, hogy Jézus léptei kezdenek rogyadozni. Soha nem tapasztaltak ilyet nála. Volt olyan, amikor Jézus teljesen kimerült és elaludt még a viharos tavon is, és nem is ébresztette fel a vihar. De ilyen, hogy életerős, gyönyörű lényével ott halad velük a kertbe, ahol számtalanszor voltak már és együtt imádkoztak, vagy Jézus elvonult egy kicsit arrébb és imádkozott, és most, hogy odaérnek a kertbe, látják, hogy Jézus kezd összerogyni. És kezd egyre jobban valami különös tekintet eluralkodni rajta. Márk evangéliumában a 14. fejezet 32. versétől olvasom. És menének ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve. És mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és vigyázzatok. Mikor volt ilyen, hogy Jézust bárki látta volna rettegni és gyötrődni? Másként teszek fel, egy másik kérdést teszek fel. Mikor látták Jézust sírni? Ezt most komolyan kérdezem. Jeruzsálem pusztulása miatt a bevonuláskor, ugye? Lázár sírjánál. És az a három tanítvány, és János biztos, de a többiek is, mert elterjedt a híre a Gecsemáné kertben. Azért kérdeztem így, mert a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint Jézus testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős könyhullatással fordult az atyához. Testének napjaiban mit jelent? Minden áldott nap. De azt nem látta senki. Azt nem látta senki, azt egyedül neki kellett azt a küzdelmet lefolytatnia. Miért volt szüksége Jézusnak, ha ő Isten fia, már pedig az volt? 100%-ig Isten. Az isteni dicsőségét ott hagyta a mennyben. Az isteni mindenütt jelen valóság képességét ott hagyta a mennyben. De más nem. A többi ott volt vele. Miért kell neki sírni, gyötrődni? Mert 100%-ig emberré lett. És bár ő benne nem volt bűn, tehát a saját bűne miatt nem volt benne félelem, reszketés az atyától, de a 4000 éve legyengült emberi természetet vette magára. Annak minden gyengeségével, minden hozadékával. A bűn rombolta emberi agyat, az emberi belső szerveket. És mindent, úgy fizikailag, mint mentálisan. Igenis, Jézus ki volt szolgáltatva az egyre gyengülő ember körülményeinek. És egész földi szolgálata során nagyon ügyelt arra, hogy istenségéből fakadóan mindig csak mások javára történjen valami. A saját javára nézve soha semmi előnyt nem engedett meg magának. Úgy élt itt a földön, mintha csak közönséges ember volna. És ezért kellett neki naponta sírni az atyánál. Mert tartott tőle, hogy bár ő benne nincsen a sátánnak semmije, emlékeztek, lesz is a búcsú beszédeimben mondja, hogy itt van e világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Tudta Jézus, hogy ez úgymond előny lenne velünk szemben, de tartott tőle, hogy ez a legyengült emberi természet, ami fáradékony, talán időnként még figyelmetlen is, vagy nem tud mindent végigvinni, vagy elfárad, aludnia kell, ennie kell, ez mind-mind ott volt Jézus életében, és attól tartott, hogy amikor jön ez a legnagyobb összecsapás, amikor ráadásul az atya el kell, hogy forduljon tőle, mert most azonosul a mi bűneinkkel. Egész eddig az atya jelenlétében élte az életét. Ezért naponta imádkozott Jézus, hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért. Azért imádkozott, hogy szabadítsa meg a halálból a mennyei atya. Rakjuk össze? Jézus azért született erre a földre, hogy meghaljon értünk. Most azért imádkozott, hogy ne halljon meg? Ez nem értelmezhető. Azért imádkozott, hogy a végleges halállal ne halljon meg. És bár nincs jogom, hogy Jézus gondolataiba belelássak, de úgy sejtem, hogy Jézust elsősorban az vezérelte, nem a saját megsemmisülése, nem a saját elszakadás az atyától, hanem ha ez így történik, akkor bennünket el kell, hogy veszítsen. Akkor nincs megváltónk. Ha Jézus egyetlen egyszer enged sátán sugalmazásának, akkor nincs megváltás. Akkor hiába lett emberré, hiába mutatta be a példaértékű életét, amit követhetnénk, nem lesz erő bennünk követni Jézus életét. Nagyon nagy volt a tét, amikor elhagyta az utolsó vacsora termét. És főként azért volt nagy a tét, mert lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy amikor Jézus eljött erre a világra, akkor ő rögtön hordozta a mi bűneinket. Ez egy nagyon nagy tévedés. Jézus a pusztában egy bizonyos mértékig már az ember helyettese volt, de főként a Gecsemáné kertben kezdődött, és aztán csúcsosodott ki a kereszten. Hiszen nem hordozhatta bűneinket, mert az Isten bűnt és ünneplést el nem szenvedhet. Akkor az Isten nem lehetett volna vele, együtt, közösségben, ha már akkor magára veszi a bűneinket. Ő a Gecsemánéban vette magára. És tudta előre, hogy így lesz, hogy amint kezdte magára venni, úgy kezdte érezni, hogy az atya, akivel egész eddig közösségben volt, gondoljuk bele, hogy örökkévalóság óta egyek voltak, volt egy kis szünet, amikor csecsemővé lett, hiszen akkor még az öntudata sem engedte meg Jézusnak azt, hogy bármit is tudjon. Édesanyjától hallott az írásokról, édesanyja tanította az Isten szeretetére, és ahogy növekedett fel értelmében, mert ezt is magára vette, úgy újra találkozik az atyával. És olyan kapcsolata volt Jézusnak földi élete során a mennyei atyával, amilyen egyikünknek sem volt, és nincs ember, akinek olyan kapcsolata lenne. És most ez a kapcsolat kezd megszakadni. Próbálom érzékeltetni. Kezdett rettegni és gyötrődni. Hányszor volt az, amikor mindjárt Názáretben emlékeztek rá a szolgálata elején, amikor felolvassa azt a bizonyos ézsaiási szakaszt a zsinagógában, és még néhány szót hozzátesz, és először csodálkoznak az értelmén, utána még meg le akarják vetni a szikláról. És mit ír az írás? Átment közöttük. Vagy amikor egymás után a farizeusok hol csellel, hol valami aljassággal, valami rafináltsággal küldték rá a spicliket, küldték rá az orgyilkosokat, állta az ostromot. Mielőtt ez a hatalmas szenvedés történet megtörténik, még egy néhány nappal előtte ott van, szembesül, ott van vele szemben a vallási vezetőknek egy csoportja, és valami olyan kemény támadásnak teszi ki, hogy akkor Jézus mindent el kell, hogy mondjon nekik. Emlékeztek rá annak a sorozatnak, amit ott Máté 23-ban olvasunk, a vége ez, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te csibéidet, mint tyúk gyűjti egybe csibéid, de te nem akartad. Én még pusztán hagyadik néktek a ti házatok. Mit gondoltok, ezt örömmel mondta ki Jézus? Dehogy is. Nagyon fájt a szíve. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. De Jézus mindekkor végig állta a próbát, mint egy nátszál, amit hajlítgat a szél, de nem tudja eltörni. Mint egyedül egy fa, amit nem tud kitörni a vihar, mert az Istentől kapott erőt, hogy ezt viselje. De most az Istennel való közösség szűnik meg. És amit ő gyűlölt, a bűn, az pedig kezd ráterhelődni. Elnézéseket kérem, hogy most a szokásosnál jóval több Ellen White gondolatot szeretnék idézni, de ezt azért teszem, mert a Jézus élete című könyv egyébként is az egyik legfantasztikusabb könyv, szerintem az egész világirodalomban, de ez a Getsemáné című fejezet, ez annyi mindent elmond erről a küzdelemről, de egyáltalán a megváltásról és Jézus szolgálatáról, és rólunk is. Aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Olvassuk János evangéliumában. Most azonban úgy látszott, mintha Jézus kirekesztődött volna Isten jelenlétének világosságából. Most olyan volt, mint aki a bűnösök közé tartozik. Az elveszett emberiség bűnét neki kellett elhordoznia. Az Úrnak mindnyájunk vétkét reá kellett vetnie, reá, aki pedig bűnt nem ismert. Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt atyától. A mélység olyan széles, olyan sötét és olyan riasztó volt, hogy a lelke megborzadt tőle. Isteni hatalmát nem használhatta fel a kínszenvedéstől való megszabadulása érdekében. Itt egy kicsit megállok. Isteni hatalmát más emberek érdekében Krisztus felhasználta. Soroljam a bibliai példákat? Rengeteg van belőle. És itt így fogalmaz Ellen White, hogy isteni hatalmát nem használhatta fel a saját érdekében. Ez önmagában micsoda hatalmas kísértés. Hogy tudta ketté választani, hiszen nem úgy volt, hogy Jézusban kettős én volt, egy isteni én, meg egy emberi én, ő nem volt beteg ember. Ő egy volt, egy személyiség, és mégsem engedte, hogy istenségéből fakadóan neki előnye legyen. Tudta, hogy közönséges emberként kell ezt az irtózatosan nagy próbát elviselnie. Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt atyától. A mélység olyan széles, olyan sötét és olyan riasztó volt, hogy a lelke megborzadt tőle. Isteni hatalmát nem használhatta fel a kínszenvedéstől való megszabadulása érdekében. Emberként kellett elszenvednie az emberek által elkövetett bűnök következményeit. Emberként kellett elhordoznia Istennek a bűnnel szemben tanúsított haragját. Aztán, amikor Máté evangéliumához lapozok most, a 26. fejezethez, a jól ismert igéket olvasom. Máté evangélium a 26. fejezetében a 39. verset. Mondjuk a 38-tól olvasom. Ekkor mondta nékik, mármint a három tanítványnak. Felette igen szomorú az én lelkem, mind halálig. Maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve, arcra borult, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Talán a főpapi imánál is említettem. Ott azt mondja Jézus az ima vége felé, hogy Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, ott legyenek, ahol majd én is leszek. Emlékeztek? Akarom. Ez volt az ő akarata. Itt mit mond az Atyának? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Micsoda különbség van a két kérés között? Az egyik az egy határozott. Az nem ismer más megoldást, és ezt akarja. Ez az ő döntése, erre joga van, mert ő halt meg értünk. De most miért mond ilyet Jézus? Mikor Krisztus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az Atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben reáváró nagy küzdelmet. Nem attól félt, hogy ő benne van valami bűnre való hajlam, és majd az csapdába ejti őt. Ettől miért nem félt Jézus? Mert nem volt benne bűnre való hajlam. De volt egy legyengült emberi természet és test. És arra gondolt, hogy ez a test sem idegileg, sem biológiailag, fizikailag nem fogja kibírni a tortúrát. Érezzük, hogy mekkora különbség. Krisztus, mikor maga előtt látta az összeütközés összes lehetséges következményeit, akkor a lelke megtelt rettegéssel, mert tudta, hogy esetleges veresége az Istentől való elválasztását jelentené számára. Sátán azt sugallta az Úrnak, hogy ha vállalja a kezességet a bűnös világért, akkor örökre elszakad Istentől. Ezáltal azonosulna a Sátán királyságával, és soha többé nem lehetnek közösségben Istennel. És teszem még hozzá, soha többé nem lesz megváltó. Mert ha ő elbukik, hiába mondta, hogy itt van a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije, ha ő elbukik, egyszer is, ő nem kérheti meg a Szent Lelket, hogy most Szentlélek, akkor most te bocsáss meg nekem. Ő halt meg értünk. És csak ő bocsáthatta meg nekünk. Ő neki nincs megváltója. Ezért sem lehetett benne az Istentől elszakadt állapot, mégis át kellett most élnie az Istentől elszakadt állapotot. Nézzük tovább. Ha nincs jelen Isten, sőt a bűnök, azaz a mi bűneink vannak jelen, mert ezek terhelik Jézus vállát, akkor sugalmaz Sátán. Ugye az előbb olvastuk, hogy Sátán súgott neki. Nektek szokott súgni? Miért nem tudjátok letiltani? Nem lehet letiltani? Akkor, ha Istennel teljes közösségben vagyunk, akkor nem fér hozzánk Sátán. De mi nem tudunk folyamatosan Istennel teljes közösségben lenni, mert van bennünk egy rakoncátlan kisgyerek. Most a kisgyerek jutott eszembe, mert tegnap is bibliaórán elmondtam, akik itt voltatok, vagy fönn voltatok a Zoomon, hogy a kisunokám történetét, ami szerintem példázza jól, hogy a gyerekek mennyire arra születnek, hogy a szülőtől függetlenül csináljanak dolgot. Aztán a gyerekből felnőtt lett, és megtanulja az Istentől függetlenül, hogy kell ezt azt csinálni. Nem, benne van a vérünkben. Hát az történt, hogy a fiamékkal beszélgettünk Zoomon, videóbeszélgetésen. Hát az unokánk az elég hamar ránk unt, hogy beszélgettünk erről arról, de aztán ő ment arrébb. És még valamivel beszéltünk paramiről az Ákossal. Ja, előtte volt az, hogy mesélték, a Bruno mesélte, hogy kapott egy tortát, mert voltak áruházban, és ott vettek ilyen nejlon dobozba, tudjátok, hát ott is van ilyen egy tortát, egy marcipános tortát. Kapott is egy kis szeletet, megette, de aztán utána mondom, megunta a beszélgetést, és eltűnt ott valahol a lakásban. Az édesanyja vette észre, mit csinálsz itt, Bruno? És már vitték is oda a videót. Bruno ott állt a hűtőszekrény előtt, egy kicsit riadtan, sőt, nagyon riadtan, és a lába előtt a földön a tortásdoboz kiesett. Nem rakták fel a szülők a gyerekzárat a hűtőszekrényre. És egy ilyen technikus gyereknek, hiába 2 éves, nem probléma kinyitni egy hűtőt. Tudták, hogy oda rakta a tortát. Ilyenek vagyunk. Istentől függetlenülten akarunk élni. Jó, erre mondjátok, hogy ezért azért nem igaz, mert itt mind megtért emberek vagyunk ebben a teremben. Julika elhúzta az orrát, hogy mind megtért emberek vagyunk. Pál apostol megtért ember volt, amikor a római levélben fejtegette ezt a problémát? Egy megtéretlen ember úgy látja az Isten törvényét, hogy szent, igaz és jó. Egy Istenhez nem megtért ember akarja cselekedni az Isten törvényét? Hát az lehetetlenség. És Pál mit mondott? A tagjaimban van egy másik törvény. A bűntörvénye, hogy csak ennyit mond. Tudjátok, miért bűntörvénye? Mert az Istentől függetlenülten akar csinálni mindent. Miért veszítik el az üdvösségüket azok, akikről szól Jézus a hegyi beszéd végén, hogy Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat? Mert azt mondja nekik Jézus, hogy távozatok tőlem, mert sohasem ismertelek titeket. Tudom, ezt a múltkor is elmondtam, de megint megerősítésként. Távozatok tőlem, mert soha nem voltam közösségben veletek. Azaz nélkülem, hátam mögött, egyedül csináltátok, amit csináltok. Na ez a gyermeki természet, ez a bűn. Ez nem lehetett bent Jézusban. Ez lehetetlenség. Mit sugalmazott Sátán? Azok az emberek, akik azzal az igénnyel léptek fel, hogy több joguk van az áldásokra, mert felette állnak embertársaiknak. Elvetettek téged. Arra törekszenek, hogy megsemmisítsenek téged, az alapját és a középpontját, a pecsétjét azoknak az ígéreteknek, amelyeket mint különleges, kiválasztott embereknek nekik tettél. Tanítványaid egyike, aki hallgatta oktatásaidat, utasításaidat, és egyike volt munkatársaid legkiválóbbjainak, elárult téged. Legbuzgóbb követőd megtagad. Milyen sötétnek mutatkozott a bűn gonoszsága. Szörnyű nagy volt a kísértés arra, hogy az emberi nemzetség hadd hordozza el saját bűne következményeit, ő pedig ártatlanul állhasson Isten elé. Nem csak önmagáért küzdött Jézus a Getsemáné kertben, hanem értünk, miattunk, akik néha, bocsánat a kifejezésért, de úgy tudunk nyavajogni, és úgy tudunk kétségbe esni, hogy még. És ő mindezt azért tette, hogyha bajba vagyunk. Mi is volt ma a Biblia tanulmányunkban az alapige? Halljam. És teljesítsd felségesnek fogadásidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején. És az 50. Zsoltár végén van. Az egész Zsoltárt érdemes láttunk ebben. De csak ezért lehetséges ez nekünk, mert szörnyű volt a bűn gonoszsága. És szörnyű volt Sátán sugalmazása, mert teljesen logikus volt Sátán sugalmazása. Az emberek szenvedjék el a dolgaikat. Te pedig menj vissza az atyához a mennybe. Máté 26. fejezetében a 41. verset szeretném most olvasni. Emlékeztek rá, amikor Jézus visszajön az imádságból. Mindig ezt mondja, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát amikor vitte őket a Getsemánéba, és aztán a hármat kiválasztotta, akik tanúi voltak mondjuk a megdicsőülés hegyén az ő dicsőségének, és a legközvetlenebb munkatársai voltak. És viszi magával, de még akkor is elment tőlük egy pár lépés távolságra, és ott küzdötte az imáját, arcra borulva. És akkor is azt mondta nekik, hogy vigyázzatok velem. Azaz imádkozzatok. Megint egy zárójeles megjegyzést engedjetek meg. Máté 24. Háborúk hírei, járványok, tudjuk azonosítani. Ekkor ez történt, itt történt, földrengés, és persze igen. És ezekre mindig azt mondja Jézus, de ez nem itt a vég. Elmondja, hogy mi mindent fog tenni Sátán, és látjuk, hogy Sátán már egész pontosan látja, hogy rövid az idő, mert egyre jobban tombol, de nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus. De azt tudjuk, amire figyelmeztetett Máté 24. Vigyázzatok! Legyetek készen! Ugye milyen más olvasata van rögtön a Máté 24-nek? Nem kell agyon rémizgetni mindenkit, hanem úgy is rémülünk, ha látjuk a világot, de béküljünk meg, és kapaszkodjunk meg az Istenben, tanuljunk meg vigyázni, és tanuljunk meg a nyomorúság idején kérni az ő segítségét. És ha még nincs nyomorúságunk, akkor meg még inkább tanuljunk meg kérni tőle. Mert akkor lehet, hogy nem érezzük annyira, hogy szükségünk van Istenre. Mert az a függetlenülni akaró kisgyerek ott van bennünk, aki Isten nélkül akar élni. Amikor Jézus ezt mondja a tanítványoknak, hogy én tudom, hogy lelkileg készen vagytok, én tudom, hogy fejben döntöttetek mellettem, de a testetek erőtelen. És Jézus teste? Meritek mondani, hogy Jézus teste erőtelen volt? Köszönöm. Igen. Olyan erőtlen volt, hogy nem volt emberi test, amelyik ennyire erőtlen legyen. Hiszen emberem még ekkora lelki teher soha nem volt. Orvosok vagytok itt. Éva, te mindenképpen van, aki telefonon hallgat. Van összefüggés a lelki teher és a fizikai, biológiai betegség között? Értitek? Tehát egyszerűen ment tönkre Jézus. Ő biztos, hogy nagyon maximálisan egészséges életmódot folytatott. Tehát ő nagyon vigyázott a testére. De nem tudta másképp fölvenni a bűneinket, mint hogy majdnem belehalt ebbe. De mondja a tanítványainak, akiknek nem kellett szenvedni, sőt, hát aludtak, hogy vigyázzatok, azaz imádkozzatok alvás helyett. Mert tudom, hogy eldöntöttétek, de vegyétek tudomásul, a testetek az erőtelen. Tudjátok, milyen nagy veszélyben van az adventista, aki azért ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus egészen ugyanolyan lett, mint mi, mert így lehet követendő példaképünk, és elfeledkezik arról, hogy a bűn az nem csak attól bűn, hogy már szóba állunk vele, vagy nem, hanem a bűn az, hogy el vagyunk szakadva Istentől. Mert ha valaki nem érzi azt, hogy ő neki mekkora szüksége van az Isten személyes jelenlétére, sőt, uralmára a lelkében, annak nem lesz igénye arra, hogy hívja a Szent Lelket akkor, mikor a legnagyobb bajban van. Minél győztesebbek vagyunk, ezt most idézőjelbe teszem, minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább kell látnunk, hogy mekkora szükségünk van rá. Mert ha nem így történik, hanem nekünk csak Jézus csak példaképünk, és nem személyes megváltónk, akkor előbb-utóbb olyan tökéletes adventisták leszünk, hogy már Jézus nélkül is tudunk engedelmeskedni és leutánozni őt, nem? Hát egy utánzást egy darabig kell csak nézni. Csak egy darabig nézem a videóban, mondjuk azt a táncművészt, mondjuk ez nagyon humoros, mert én ahogy táncolok, de most ezt hagyjuk. De értitek, egy darabig, aztán leutánzom, utána már nem kell néznem a videót, már anélkül is megy. Ez nem hit általi megigazulás, ez az emberi, lelki teljesítmény csúcspontja, amikor csak emlegetem Krisztust. De nézzük csak meg, még szörnyű szenvedései közepette is igyekezett mentséget találni gyengeségükre. Ezért mondja nekik ezt. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És utána mi hogy folytatódik? Isten fiát ismét elfogta az aggodalom, kínszenvedés, ájulás, és kimerültség. Ez gyengeség. A gyengeségtől és a teljes kimerültségtől majdnem tehetetlenül támolygott vissza előbbi küzdelmek helyére. Szenvedése még nagyobb volt, mint előzőleg. Elérkezett az rettenetes pillanat, az a pillanat, amelynek el kellett dönteni a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kiívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hadd kapja meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia kiissza a megaláztatás és a haláltussa keserű poharát? Amikor ezeket a rövid mondatokat olvassuk a Bibliában, gondoljuk végig, és mélyen gondolkodjunk el rajta. A zsidókhoz írt levél 2. fejezet 9. versében egy egészen különös kijelentést olvashatunk Jézussal kapcsolatban. Ugye a zsidókhoz írt levélben először bemutatja úgy Jézust, hogy mennyivel nagyobb az angyaloknál, az első fejezet. Aztán a 2. fejezetben rátér arra, hogy az angyaloknál is mennyivel kisebbé tétetett egy rövid időre. És amikor ennek a leírásánál tart az apostol, akkor azt mondja a 9. versben, azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért, tehát halandó testet vett magára, egy olyan testet, amelyik meghal, megölhető, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mindenkiért megízlelje a halált. És akkor szoktuk mondani, hogy mondjuk én megkóstolok egy levest, és ha nem ízlik, akkor nem eszem meg. Jézus nem így ízlelte meg a halált. Egyedül ő volt először, aki emberként belekóstolhatott a halálba. És miért merem ezt ilyen bátran kijelenteni? Van, akinek infarktus azonnal végez az életével. Mondjuk, hogy milyen kegyelmes az Isten, mert nem kellett szenvednie. Van, aki hónapokig szenved, és szörnyű a haláltussája. Nem vagyok benne biztos, hogy az infarktusos embernek is nincs haláltussája, még ha nagyon rövid is. És sok minden sógoromat egy vonat WC-ben találták meg, hátsófali infarktussal. Az a néhány perc, vagy fél óra, nem tudom mennyit szenvedhetett, az iszonyatos lehetett neki. És minden embernek. De mire elmegy az élet tőle, addigra már hol van az ő tudatos gondolkodása? Emlékeztek el, hogy Jézus nem engedte meg, hogy adjanak neki alkoholt? Pedig minden kivégzendőnek járt a bor. És nem fogadta el. Mert tiszta ésszel akarta átélni. De a kereszten már Jézusnak is el kellett, hogy szálljon az öntudata, amikor megszakadt a szíve. Akkor már ő sem gondolkodhatott. Mi történt a Gecsemánéban? Lélekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonul a világ megváltójának szem előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn hatalmát. Az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét és meghozza döntését. Menteni az embereket a kárhozattól, bármibe kerül is ez neki. Elfogadja vérrel való megkereszteltetését, hogy általa az elkárhozásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Krisztus elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság és dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesett térlett világot. Krisztus nem tér el a küldetésétől. Ő szerzi meg az engesztelést az emberi nemzetségnek, amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi ki, hogy alárendelte magát sorsának, hogy nem futott meg feladata, küldetése, teljesítése elől. Ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Jézus miután döntött, földre esett, mintha meghalt volna. Ez volt az a pillanat, amikor talán a véres veríték jelent meg a homlokán. Ez volt az a pillanat, amikor szinte meghalt, amikor megkóstolta a halált, amikor mindezeket végig gondolta. És akkor jött egy angyal. Emlékeztek rá? Lukács evangéliumában olvasunk, csak Lukácsnál olvassuk ezt a jelenetet. A 22. fejezetben. A 42. verstől olvasom, Lukács evangélium a 22. fejezetében. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal nem az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. És halál tusában lévén, látjátok, Lukács megfogalmazza, halál tusában lévén buzgóságosabban imádkozék. És az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek utána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványhoz menvén alva találá őket a szomorúság miatt. És mondanékik, mit alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A 43. verset én kihagytam, vagy nem hagytam ki? Azt hiszem, kihagytam. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén őt. Mondtam. Látjátok, öregszik az ember, bocsánat. Pedig a leghangsúlyosabb rész. Angyal jött, hogy segítse őt. Miben erősítette meg ez a mennyei angyal? Lehetséges, hogy a biológiai testét feljavította? Nem kellett neki infúziót adni, hanem Istentől kapott parancsot, és lehet, hogy valami csodaszert adott neki, közvetítette az atyát. Mit tehetett az angyal vele? Ebben a szörnyű válságban, mikor minden kockán forgott, mikor a szenvedés pohara remegett a szenvedő kezében, megnyílt a menny, s világosság ragyogott fel a válság órájának sötétségében. És a hatalmas angyal, aki Isten előtt állott, aki azt a helyet foglalt el, amelyről a sátán levettetett, Krisztus mellé érkezik. Nem azért jött, hogy kivegye a poharat a Krisztus kezéből, hanem azért, hogy megerősítse az üdvözítőt a pohár kiívására. Az atya szeretetének a bizonyosságával. Figyelmét a megnyílt egekre irányította, és megmutatta a megváltónak azokat a lelkeket, akik szenvedéseinek az eredményeképpen megmenekültek a kárhozattól. Az angyal arról is biztosította Krisztust, hogy az atya nagyobb és erősebb, mint Sátán, és hogy az ő halála megsemmisítő vereséget jelent a Sátán számára. Csak a küldetés megerősítése. Csak ez lehetett a lehetőség az angyalnak. Megmentette volna az angyal, hogyha a saját fejével gondolkodik Jézust? Hát ő volt a parancsnoka. Ő a keresztről is leszette volna a legszívesebben. De a mennyei angyalok sem hajlandók semmit tenni, amit az atya nem mond nekik. Pedig ők jók. Ők büntelenek. És mégis ennyire függnek az atyától. És az atya, milyen lehetett a mennyei atyának félrevonulnia Jézustól? Mit érezhetett a mennyei atya, amikor tudta, hogy a mi bűneink, a mi jellemtelenségünk, a mi erőszakosságunk, a mi önzésünk miatt az ártatlan szent fiától, aki már bemutatta győztes életet, hiszen egyszer sem esett el, és nem esett ki az atya közösségéből, elvonja a vele való közösség utolsó jelét is. Isten együtt szenvedett fiával. Az angyalok látták az üdvözítő kínszenvedését. Látták, hogy az urat a sátáni erők légiói vették körül, és hogy emberi természete összecsuklott az iszonyú szenvedés súlya alatt. Ábrahám, amikor felemelte a kést a fiára, nagyon szenvedett. De Ábrahám szenvedése semmi volt az atyáihoz képest. A mennyben néma csend volt. Ha a halandók láthatták volna az angyalok seregének a megdöbbenését, mikor néma fájdalommal figyelték, hogy az atya világossága, szeretete és dicsősége sugarait miként különíti el szeretett fiától, akkor jobban megértenék, hogy Isten szemében milyen ellenszenves és gyűlölt valami a bűn. Kedves gyülekezet! Főként úrvacsora előtt, ami majd 2 hét múlva lesz, de általában jól tesszük, ha minél több időt eltöltünk, akár naponta Jézus kereszténél, vagy akár a Gecsemáné kerti küzdelménél. Nem fogjuk eléggé rossznak látni az önzésünket, főleg, ha igazunk van. Időzőbe tettem azt, hogy igazunk van. Annyira vágyik rá Jézus. Ezt már ő megtette értünk. Egy kicsit szeressük viszont. Kicsit engedjük meg, hogy a szívünkbe költözzön. És akármilyen szenvedés ér bennünket, Pál apostol hogy fogalmazott? Hát átélt megkövezést, meg hajótörést, meg mindent. És azt mondja, pillanatnyi, könnyű szenvedésünk. Ma délőtti tanulmányunknak a lényege az volt, Istent helyezzük az első helyre, és az örök élet fényében vizsgáljunk minden földi dolgainkat. Én még hozzáteszem, és a Gecsemáné kert világosságában, és a kereszt fényében vizsgáljunk mindent. Amen.
Köszönjük az Úrnak és a testvérünknek a szolgálatát, amely igenis időszerű számunkra, valamennyiünk számára. Isten tiszteletünket a 190-es számú énekkel fogjuk befejezni. 190-es számú ének első és második versét énekeljük, majd imádság után távozóként a 3. versét fogjuk énekelni.
Érted, haltam meg, és ontam véredet, hogy így szerezzem meg az üdvösségedet. Én érted, adtam életem, te mit adsz én nekem? Én érted adtam életem, te mit adsz én nekem? A fényes égi trón, az angyal serege, érted, hagytam ott, hogy megmenthesselek. Én mindent érted, hagytam el, te értem, mit hagysz el. Én mindent érted, értem, mit hagysz el.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy a te szent lelked által hozzáférhetünk az írásokhoz, hogy világosan elénk tárják a Biblia szövegei azt az emberi gondolatokkal szinte leírhatatlan szenvedést, amit Jézus helyettünk és értünk megtett, hogy bennünket egy végleges, örökké való szabadságra szabadítson fel. Köszönjük, jó atyánk, hogy te megígérted, hogy ott leszünk veled az újjáteremtett földön. De azt külön köszönjük, hogy ezt az üdvösséget, ennek a gyümölcsét már most is megtapasztalhatjuk. Ha mindig Jézuson, az ő helyettes áldozatán és a te szereteteden keresztül vizsgálunk minden történést, ami velünk történik. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, Istenünk. Köszönjük, hogy te segítetted Ellen Gould White-ot is, aki megfogalmazta Jézus életét, ami tel is tele van evangéliummal, ami talán részletesebben mondja el nekünk, amit a Biblia igéi csak tömören fogalmaznak meg. És köszönjük, hogy mindezt az ajándékot mi megkaptuk tőled, de nem azért, hogy ezzel fegyverkezzünk és ezzel másokat támadjunk, hanem azért, hogy az evangélium a szívünkben éljen, és ez az élet áradjon ki belőlünk mindenki felé, hiszen nagy feladatot bíztál ránk. Újra meg kell ismertetni az emberekkel, a világgal a te szeretetedet. Add, hogy ebben hasznos eszközök lehessünk a te kezedben. Amen.
Súlyos keresztet már vittem helyetted, és égető könnyed már sírtam érettem. Én mindezt érted küldtem el, te értem, mit tűrsz el. Én mindezt érted küldtem el, te értem, mit tűrsz el.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen.